Az Úr legyen veletek.
És te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatok számon tartják, ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megval engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van.
Ezek az evangélium igéi. Az ad erőt, ugye, hogy látják az ő küszködését, erőfeszítését, vagy azt, hogy... És ez bevállalható, ha erőt ad hozzá az, hogy ezt figyelik. Akik nekem fontosak, azok ott vannak velem. Jött a köztudatba az utolsó év, vagy utóbbi pár évtizedben, ugye az apás szülés gyakorlata. Tehát, hogy a férfi, az apa ott van a születésnél. Hát meg tudna születni az a baba, vagy az édesanyja meg tudná szülni a bábának, vagy az orvosnak a segítségével is, de mégiscsak valahogy ez, hogy ebben a nagy megpróbáltatásban, szenvedésben ott van az, aki hát a férje, akit szeret, aki akkor elvállalja ezt a szenvedést, hogy könnyebben elvállalja. És így tovább, tehát folytathatnánk ezeket a példákat, vagy talán nem is és így tovább, hanem hát még az is, egy gyerek is, hát ha megdicsérik, hogy hát te milyen kis hős vagy, hogy ilyen zokszó nélkül tűrted, hogy nem tudom, vért vegyenek tőled, vagy valami, hát a gyerek is úgy azt mondja, hogy rendben van. Persze, hogy szükség volt erre a kis szurira, de hát megdicsértek érte. És akkor, amikor az ember úgy magára hagyatva kell, hogy ezeket átélje, akkor nem olyan vidám az élet. Tehát most ugye sokan vannak kórházban, és ez a látogatási tilalom, ez súlyosan érinti őket is, meg a hozzátartozóikat is, mert nincs meg ez a megerősítő jelenlét, ez a tudás. Nekem kétszer vették ki a mandulámat, egyszer 6, egyszer 10 éves koromban, és amikor 6 éves koromban kivették, akkor valahogy az emlékem, hogy nem okozott ez különösebb lelki megrázkódtatást. Azzal együtt nem, hogy még fölébredtem a műtét közben. Az éteres altatás akkoriban hát ilyen kisebb hatásfokkal működött. És érdekes módon 10 éves koromban, amikor kivették újra a mandulámat, akkor utólag a viselkedésemet az orvos doktornő, aki operált, hisztisnek minősítette. De én csak arra emlékszem vissza, hogy tulajdonképpen ettől a második műtéttől nagyon féltem. És igazából az érdekes az, hogy valahogy akkor ott a kórház, vagy a látogatási szabályok, vagy nem tudom, de hát hogy nem tette azt lehetővé semmi, hogy egy 10 éves gyerek az valahogy ezt a félelmét kimondja, és valaki ezzel ott együtt érezzen, vagy kicsit megnyugtassa, pedig hát valószínűleg ez sokkal könnyebb lett volna. Úgyhogy érdekes dolog ez, hogy gyereknek is, felnőttnek is az emberi jelenlét, a tudás, hogy valaki tudja azt, hogy én mit élek át, hogy az mekkora erőt ad, és hogy sok esetben magát a szenvedést, azt amúgy elvállaljuk, tudomásul vesszük. Tehát nagy dolog ez, ennek az evangéliumnak az üzenete, hogy a mennyei atya az tudja az embernek a küzdelmét, szenvedését, félelmét, és hogy ez az ő tudása sokkal többet jelent, mint egy emberi tudás, bár nyilván egy emberi ismeret is a gyerek mellett, ugye a beteg gyerek mellett, az édesanyának a tudása vagy a virrasztása, vagy a szülő kismama mellett a férjének a jelenléte, az sokkal több, mint információ. Az nem csak tudás, hanem osztozás abban az állapotban, és hogy ez mennyire megerősítő. Mit mondhatunk ezekről a vértanukról? Kassai vértanuk, hárman voltak. Ugye érdekes az, hogy 1619-ben szenvedtek vértanúhalált, és vajon miért? Ugye, tehát most történetesen Rákóczi György hajdú csapata tört be Kassára, és hát ők gyilkolták meg ezeket a katolikus papokat, tehát egy ilyen katolikus protestáns szembenállás is volt, nyilván természetesen a császári erők és a magyar fölkelők, hát ez is szította ezt az ütközetet, és ebben a helyzetben hát tulajdonképpen a katolikus hitükért haltak meg. Mindig elgondolkoztató az ember számára, hogy most ez tényleg annyira kell ehhez ragaszkodni, vagy most azt mondták nekik ezek a hajduk, akik protestánsok voltak, hogy hát térjetek át protestánsra, és akkor megkíméljük az életeteket. Nem lett volna egyszerűbb, vagy a későbbi tevékenységük érdekében nem lett volna ezt logikus megtenni. Nem ér többet az élet, mint mondjuk ilyen hitvallásbeli dolgok, vagy most az, aki református, protestáns, az tényleg hűtlen Krisztushoz, vagy hogy kell ezt érteni? Nem olyan egyszerű kérdések ezek, de nyilván azért egy vértanú az nem egyszerűen csak a tételes hitigasságokért hal meg, hanem az, hogy most el akarják venni az életüket, abban azért a gyűlölet van jelen. Tehát, hogy ők nem egyszerűen csak hittételekért halnak meg, hanem a gyűlöletnek szabnak gátat, vagy mondják azt, hogy nem uralkodhat el a gyűlölet, akkor sem, hogyha az az életünkbe kerül. Tehát, hogy ők Krisztus mellett nem azzal tesznek feltétlenül tanúságot, hogy bizonyos leírt hit igazságokhoz ragaszkodnak a végsőkig, hanem hogy valamiképpen a türelmükkel, az elviselésükkel akarnak gátat szabni a gyűlöletnek. Na hát minden időben valamiképpen ez a vértanúságnak az oka, és nem valami fajta halálvágy, vagy nem valami ilyen fanatikus ragaszkodás valami fajta betűhöz, hiszen eljátszhatnánk ezekkel a gondolatokkal, hogy hát most akkor ott biztos, hogy sokan voltak, akik akármilyen hasonló helyzetben, hát akkor aláírták, hogy ők megtagadják az addigi véleményüket, most ez legyen politikai nézet, vallási hovatartozás, vagy nemzeti öntudat. Hát és aztán utána, amikor elmúlt a zorongatott helyzet, akkor megbánták, vagy valahogy visszatértek. Biztos ilyen is volt a történelemben. Csak mégis azok az emberek állnak most előttünk, akik azt mondták, hogy nem ügyeskedve kerülöm ki a nehéz helyzetet, hanem határt szabok a gyűlöletnek úgy, hogy odaállok akár a mozgó gyorsvonat elé is, és nem öngyilkos szándékkal, hanem azért, mert ez tudja esetleg feltartóztatni a gyűlöletet, és hát azért, mert Krisztus is valami hasonlót tett. Tehát a rosszat az elviselésével, a rosszban tanúsított türelemmel akarta legyőzni, nem ügyeskedéssel, és nem a gyűlöletre adott hát hasonló erőszakos válasszal. Tehát ez a vértanúk példája, és akkor hát még az a nagyon érdekes dolog, hogy ugye 1619-ben szenvedtek vértanúságot, haltak meg, és 10. Pius pápa, ugye 1900-as évek elején volt ő pápa 1903-tól 14-ig, ő avatt őket boldoggá, tehát 300 évvel körülbelül a haláluk után, és majd egy újabb 100 évvel később, vagy szűk száz évvel később II. János Pál pápa avatta őket szentté. Tehát a mise könyvben még úgy szerepelnek, hogy boldog Márk István és Menyhért, mert most nem tudom dátumra pontosan a szentélyavatásukat, de az Adorémuszban meg lehet nézni. És érdekes dolog az, hogy 300 vagy közel 400 évvel a haláluk után tulajdonképpen mi indokolja azt, hogy leporolják a dossziéjukat, vagy a vértanú aktájukat, és miért tartják szükségesnek, hogy most tulajdonképpen akkor őket példaként állítsák. És nyilván ebben mindig benne van az egyház részéről, vagy a pápa részéről, hát tulajdonképpen az adott helyzetre adott, vagy tehát a világ politikai, történelmi szituációjára adott válasz. És hát ugye amikor szentté avatták őket, vagy boldoggá avatták őket, akkor az első világháború állt küszöbön, és akkor, amikor szentté avatták őket, akkor pedig újra a világméretű és minden eddigi történelmi léptéket meghaladó keresztényüldözés az, ami hát jelen van a világban, még akkor is, hogyha itt mi ebből, hál' Istennek, nem érzékelünk a saját bőrünkön még semmit, és hát, hogy valamiképpen ez a példa, amivel a keresztényeknek a gyűlöletet hát meg kell akadályozniuk, vagy gátat kell neki szabniuk, illetve hogy hova vezet a rossz, a gyűlölet, hát valamiképpen mind a két pápa, 10. Pius meg 2. János Pál is, mind a kettőt azóta szentté avatták, szükségesnek tartotta, hogy ez a példa az, amit az egyház újra és újra fel tud mutatni.